Kubinyi Ildikő etológus, tudományos főmunkatárs és Miklós Érdem az ELTE etológiai tanszékének vezetője az aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Azt mondták az előbb, hogy az emberre is érdekes viselkedési következtetéseket lehet majd levonni ebben a vizsgálatban. A nem kutyások szokták azt megkérdezni, hogy a kutyások furcsán viselkednek. Bizonyára, ha a kutyások egyébként, Ildikő, tudom, hogy kutyás.
Ja, én igen. Vagy régen talán még az, jó, inkább az.
Segíteni fog a nem kutyás, kutyás vita feloldása, vagy segíthet bármit egy ilyen vizsgálat, aminek ugye az egyik tárgyi megnyilvánulása az utca közepén lévő ürülék.
Én nem kutyás válaszolnék erre a kérdésre, hogy szerintem ez a projekt önmagában nem fog segíteni. Itt valóban tényleg arról van szó, hogy viselkedési formák vannak, és ezeket kölcsösen el kell fogadni valamilyen szinten. Tehát a kutyásoknak is meg kell érteni, hogy bizony nincsenek egyedül a városokban, a falvakban, és a nem kutyásoknak is el kell fogadni, hogy kutyák vannak. Tehát itt ugye sosem a kutyával van a probléma, hanem általában azokkal a következményekkel, amit a kutyatartáshoz. De ettől függetlenül persze ettől még nagyon sok olyan ember, akinek éppen nincs kutyája, de úgy szereti a kutyákat például, ugyanúgy ezekből a kutatásokból sok mindent meg fog tudni a kutyáról is, meg az emberről is.
Abban az örök vitában, hogy jó-e a kutyának a városban lakni, ebben közelebb vihet az igazsághoz egy ilyen kutatás?
Speciál ebben igen. Ebben pont igen. Mert hogy ez egy alapvető kérdés lesz, ugye, hogy hol él a kutya, és mennyit van vele a gazda. A városban tartott kutyákkal sokkal több időt tölt el a gazda, és sokkal inkább gazdagabb környezetben élnek. Most mondhatnám azt, hogy jó, mert hogy én így látom, de inkább azt mondom, hogy nekünk lesz most 5 évünk arra, hogy gyűjtsünk adatokat arra, hogy jó-e vagy nem. Tehát ugye a sikeres vagy sikertelen öregedésről beszéltünk eddig. Egyszerű kérdés, hogy hol öregednek sikeresebben a kutyák, a városban vagy falon?
Saját kutyájáról mondta, hogy kedvencnek van tartva semmi kiképzés. Abban segít majd igazságot tenni, hogy terhelni kell a kutyát, vagy kedvencnek kell tartani? Vagy, attól függ, hogy milyen kutya.
Uh-huh. Ezekre a kérdésekre azért nehéz válaszolni, mert hogy óriási a variabilitás a kutyák között, és itt egyedek közötti variabilitásról beszélünk, vagy használom azt a szót is, hogy személyiség. Nagyon sokféle kutya van, sokféle személyiségű kutya van. Az aktivitást azt tekinthetjük egy személyiségjegynek, az, hogy egy kutya mennyire aktív, az nem csak a környezete határozza meg, hanem az is, hogy mit hozott magával. Ez nyilván függ attól, hogy milyen fajtához tartozik, de egy csomó egyéb dolog is. A fajtákon belül is nagy a variabilitás. Tehát egy csomószor az van, hogy egyszerűen nem a megfelelő kutyát választja a gazda a saját életmódjához.
Hogy kell kutyát választani? Van-e ötlet legalább rá, ha tudományos eredmény még nincs is?
Igen, az Ádám utalt erre, hogy egy ilyen projekt, amiről mi foglalkozunk, az arra is, hogy az ember tanuljon magáról. Tehát itt nyilván elsősorban önismeretre van szükség ahhoz, hogy jól tudjunk kutyát választani.
Ugye attól is függ azért, hogy az emberek nagyon sok cél ok miatt választanak kutyát. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki magányos és úgy gondolja, hogy egy kutya társként szolgálhat, vagy úgy gondolja, hogy a gyerekeknek szükségük van kutyára, mert neki is volt gyerekkorában. Van, aki azért akar egy kutyát konkrétan, mert már van egy kutyája, de úgy gondolja, hogy két. Tehát rengeteg szempont van. Én szerintem, ami itt az előbb is elhangzott, hogy mint biológus azt mondom, hogy egy kutyát terhelni kell, szellemileg is és fizikailag is. Minden élőlény úgy működik, erre van kitalálva az ő agya, ezért van neki több 100 millió idegsejtje, hogy ez legyen terhelve. Ott van a kérdés, hogy ezt a, és ebben a gazdáknak van nagy felelőssége, de szerencsére rengeteg szakember van, tehát lehet velük konzultálni erről, hogy azzal a konkrét kutyával, legyen az egy menhely kutya, vagy egy fajdatiszta kutya, vagy egy talált kutya, hogyan kell bánni. Azaz az a kutya például inkább a rohangászos társasághoz tartozik, akkor tessék őt kivinni sétálni, kell vele sokat túrázni, adott esetben nem kell profi módon, de amatőr szinten versenyezni. Vagy egy inkább olyan kutya, aki úgy szeret elültögélni, elgondolkodik a világ folyásán, akkor kell neki adni feladatot, oldja, nyissa ki az üveget, tuszkolja vissza a labdát valahová, tehát mindennek megvan a maga módja, ugyanúgy a gyerekekkel is, tehát a szülőknek ugye ez a dolga, hogy a saját gyerekükben megtalálják azt a lehetőséget, ami a számára a legfontosabb kibontakozás és a sikert jelenti később.
A gyereknél az ember úgy van, hogy időnként szeretne elvonulni valahova 5 percre legalább. Egy kicsit pihenni. A kutyánál is meg lehet ezt csinálni? Vagy a kutyának ezt nehéz el? A gyereknek 5 éves kortól azért el lehet magyarázni, hogy itt most 5 percig hagyjad apát.
Most egy picit megint beszélek a saját kutyámról. Ő egy munkavonalú kutya. Ugye említettem, hogy nagyon örül, hogy kapott egy új feladatot 9 éves korában, és dolgozhat. Tehát igazából ő visszatért a gyökerekhez, mert őt munkára tenyésztette a tenyésztője, utána hozzám került, és én nem dolgoztam vele, mert nekem akkor voltak picik az ikreim, amikor ő hozzánk került, és ő lassan, ha bár, de beletörődött ebbe a sorsba, ami jutott neki, hogy ő minimális aktivitásra van kárhoztatva. És aztán most, ahogy megváltozott a világ körülötte, mert elindult ez a projekt, és kapott benne egy feladatot, most lehet látni, hogy mennyire boldog. És amit ezzel mondani szeretnék, az az, hogy rettenetesen alkalmazkodók a kutyák, és a legtöbb az. Tehát ugye a háziasítás erre készítette föl őket, hogy alkalmazkodjanak hozzánk. És persze az ember, hogyha netán rosszul választ, akkor van esélye, hogy kölcsönös megértéssel össze tudnak aztán lassacskán nőni, de mégiscsak jobb, hogyha az ember fölméri a választáskor az igényét, és aztán alaposan a tenyésztővel is konzultálva, meg a szülőkutyákat is megfigyelve fogja hazavinni azt a példányt, aki illeszkedik az ő elvárásaihoz és az ő életmódjához.
Lehet-e vizsgálni, vagy akarják-e vizsgálni azt a kérdést, hogy a gyerekes családban hol van a kutya helye, és milyen kutyának van helye a gyerekes családban?
Hát ebben a projektben nem hiszem, hogy sok pénzt tudnánk erre konkrétan szállni, de lehet, hogy a kíró se örülne annak, hogyha most hirtelen egy ilyen kutya-gyerek összehasonlító kutatásba
foglalkozunk. Nem, arra gondoltam, hogy milyen kutya passzol gyerekes családban. Hát nyilván lesz a mintasokaságban gyerekes család.
Eddig is volt, tehát igazából ez egy külön kérdés. Tehát ez egy teljesen külön kérdés, és nyilván itt azért megint csak, amit az előbb is állózott, itt bármilyen kutya passzol a gyerekes családba, itt nem is az a gond, hanem az, hogy ott megvan-e a megfelelő felkészültség például a gazda oldaláról, kellő felelősség van-e, tehát például ugye nem szoktunk gyereket bizonyos kor alatt egyedül hagyni egy kutyával, ez a felelősség megvan-e a gazdákban, leginkább nincsen meg bennük, hajlandó-e a gyereket megtanítani bizonyos eljárási módokra, hogy nem húzigáljuk a kutyát. Tehát egy csomó ilyesmi van most. Ezért ez kutatni nagyon nehéz, mert itt mondom, az egyéni felelősség lesz aztán a legfontosabb, mert egyébként a kutya, mint egy ilyen általában egy faj, teljesen alkalmas arra, hogy kicsi gyerekes családokban legyen, mert nem okoz önmagában olyan kárt, amit ez lehetővé tenne, beleértve azt, hogy egy potenciálisan sokak szerint fertőzés is okozhat. Mindenféle benne van, de ez egy macskára, sőt egy másik emberre is épp úgy vonatkozik.
A kutya és a családban lévő más állatok léte vagy nem léte, ez vizsgálati szempont, vagy ezt nem nézik? Ugye mondják, hogy annak a kutyának jó, amelyik reggel meg tudja kergetni a tyúkokat. És annak nyugodnak is jó, mert jobb lesz a combjuk tőle.
Meg szoktuk ezt is kérdezni. Azt mindenképpen megkérdezzük, hogy van-e másik kutya otthon a családban. Egy kollégánknak van egy nagyon érdekes vizsgálata is erről, hogy nagyon hasonlít a kutyáknak és a gazdáknak a személyisége. Csomó dimenzióban. Igen, erről vannak adatok. És ott, ahol két kutya van, ott, hogyha csak egyet nézünk a kettőből, akkor nem fogjuk megtalálni azt a hasonlóságot, mint az egy kutyás gazdák esetében. Viszont, hogyha a kettőt egymás mellé tesszük, és együtt vizsgáljuk őket, akkor a kettő együtt ki fogja adni azt, amit az embernél látunk. Tehát nagyon izgalmas, hogy a két kutya ki tudja egészíteni egymást. Úgyhogy kérdésre válaszol, igen, ennek is van jelentősége, hogy milyen állatok élnek még a kutya mellett.
Azt hogy érti, hogy a kutya és az ember személyisége az hasonlóságokat mutat? Tehát milyen emberi személyiségjegyek a kifelé fordulás, befelé fordulás, ez? Ilyesmi?
Ebben a vizsgálatban azokat a személyiségjegyeket vizsgáltuk, amiket a pszichológusok legelterjedtebben vizsgálnak, tehát ennek egyik része az, amit ön is említett. 5 ilyen nagy dimenzió vagy faktor van, és azt a mérőeszközt, amit a kutyák, illetve az emberek személyiségének a vizsgálatára lehet használni, az nagyon könnyen adaptálható kutyákra is. Tehát nem okoz gondot a gazdáknak, hogy egy humán személyiségvizsgálatra kifejlesztett kérdőívet kitöltsenek a kutyára. Egyébként ez nagyon érdekes, mert ugye ez önmagában is mutatja azt, hogy sok a párhuzam, És nem véletlen, hogy az emberek nagyon sokszor, ugye majdnem embernek tekintik a kutyákat.
És olyat érdemes választani, ami olyan, mint mi, vagy pont fordítva? Hát, ha tanulunk tőle valamit.
Ebben nagy vita van, ugye ez régen az emberek között is dúl, hogy a feleség, férj például akkor illik-e össze, hogyha hasonló vagy különböző. A statisztika, tehát ugye a vizsgálatok azt mutatják, hogy a hasonlók valahogy mégiscsak jobban működnek, tehát nem az ellentétek kiegészítése ementén zajlik ez, és ilyen szempontból a kutyánál is az derült ki ezekben a vizsgálatokban, hogy inkább hasonlóságok vannak, vagy az, ami dominánsabb. Mondjuk ez valami az érthető is, mert például nyilván, hogyha most valaki aktív gazda, akkor célszerű egy aktív kutyát választani, illetve hát ugye például látjuk akár Budapesten is, ugye rengetegen például kutyával futnak, most akinek eleve az eszébe jut, hogy a városban is futnia kell, azok nyilvánvalóan nyughatatlan, aktivitás kedvelő emberek, hál' Istennek, mert egészséges, teszem hozzá, és nyilván olyan kutyát választnak maguknak, akit nem kell véghúzni porázon, hanem mellettük örömmel fog végigfutni a városon.
Durni kezdek, akkor automatikusan legyen egy harci kutyám?
A harci kutya és az aktivitás az nem teljesen ugyanaz. A harci kutya az egy teljesen specifikus társaság. Ugye igazából a harci kutya nem is létezik, ezek egy ugye bizonyos, mondjam azt, hogy bizonyos fajtákhoz tartozó kutyákat, nem egészen tisztességes szándékú emberek ilyen helyzetbe hoznak, hogy egymással kell megverekedni, és ezt valamilyen formában az emberek szórakozásként élik meg. Ez egy emberi deviancia, és miután éppen jelhoz a kutya, úgymond mindent kibír, és nem tud szólni, nincs ombudsmanja, akinek írni tud levelet, ezért ezt ők elszenvedik. Ez egy nagyon szomorú helyzet.
Sajnos. Emberi devianciát a kutya át tudja venni?
Hát abban az értelemben, hogyha belekényszerítjük, tehát ugye azért a harci kutya, ha már ez a helyzet, ez a gladiátorságnak a újraélése, és az ember teljesen jól működött ebben a rendszerben, a római birodalomban ugye, meg máshol is feltetően, ez a dolog, ez teljesen működött, és a gladiátorok hát bizonyos értelemben még jól is jártak sokszor ebben, hogy aki túlélte, aki nyert, de azért nem mondanám, hogy ez egy normális viselkedés.
Hogyha én mondjuk esténként elmegyek betörni, akkor attól a kutya is agresszívabb lesz, ha látja rajtam, hogy én mivel foglalkozom. Ha elkezdek durvánban beszélni, a családomban otthon üvöltözni kezdek, akkor a kutyám is átveszi ezt az attitűdöt? Vagy ezt azért nem kell ilyen komolyan venni?
Én ezt nem venném ilyen komolyan. Nyilván a kutya, hogy mit ért az emberi viselkedésből, főleg harmadik szem irányába, az egy másik kérdés. Ha a kutyával durván bánunk, akkor az egy nagyon erős lehetőség, vagy ott van az a lehetőség, hogy ő is agresszívábban válik, igen.
Mi a különbség a durva, meg a határozott bánásmód között? Mert ebben is van egy nagy vita, hogy kell a kutyával egyáltalán bánni. Határozottan, durván, megengedően. Hogy?
Ó, ez egy nagyon egyszerű válaszolni, mert megint csak azt tudom mondani, hogy attól függ. Attól függ, hogy milyen kutyánk van. És ennyi.
Köszönöm szépen.
Azért ki lehet egészteni azzal, hogy az élet, ugye, a nagybetűs élet, ami az emberre meg a kutyára is vonatkozik, illetve vagy az állatok élnek, a szabályok mentén zajlik. Tehát most ugye a kutyánál szokták felhozni a farkas példát, de teljesen mindegy, gondolhatok oroszlánokról, vagy beszélhetünk lovakról is, teljesen mindegy, egy ilyen csoportban vannak szabályok. Ezeket be kell tartani. Ha nem tartják be, akkor valamilyen formában kellemetlenség származik ebből. Ez nem azt jelenti, hogy fizikai fájdalom érje az illetőt, de valamiféleképpen például a csoportból kiszorul, vagy többiek elkergetik, stb. Tehát én azt mondom azért, hogy a megengedő, de szabályok mentén működő azért az, ami igazából szerintem hát a hatékony, és ez persze aztán, hogy családon belül, vagy hogy kutyával hogyan lehet megoldani, ez egy konkrét probléma, minden egyes kutyával picit másképp kell csinálni.
De annyi szabályban, ahány fajta kutya?
Nem, a szabályok szám állandó. A kérdés az, hogy milyen tolerancia van, illetve az, hogy hogyan vezetjük rá. Tehát például ez nem, ugye a gazdák ott szoktak sokszor szerintem hibázni, hogy nem veszik azt észre, hogy még az ember gyereknek, és erről beszéltünk az előbb is egy picit, ugye jó néhány évünk van, hogy rávezessük a szabályokra, tehát például egy évig a gyerek gyakorlatilag oda azt csinálja, amit oda, ahova lerakom. A kutyánál ez egy borzasztóan gyors időszak, mert ilyen hónap alatt abból a kutyából egy felnőtt állat lesz. Na most, ha ilyenkor nem vagyok vagy nem figyelek oda, és a szabályok lazára vannak túlságosan véve, utána már visszafogni sokkal nehezebb. Tehát én mindig annak vagyok a híve, hogy kölyökutyának rögtön rávezetni arra, a lehető minél finomabb módszerekkel, hogy milyen szabályokat szeretnénk betartatni vele a későbbiek során.
Tanulási képesség állapotát, ezt vizsgálják ebben a 5 éves vizsgálatsorozat.
Mennyire tanítható egy kutya? Mennyire képes? Mennyire intelligens?
Mennyire képes tanulni? Milyen, uh-huh. Mennyi idő alatt tanulja meg azt a kunstot, amit a gazda rá akar erőltetni?
Igen, mert hogy ez egy nagyon fontos szempont az öregedés vizsgálatánál, hogy mi történik a memóriával, mi történik a tanulási képességekkel.
Egy kutyánál hogy vizsgálnak memóriát? Oda talál-e valahova? Kiválasztja
azt? Például, igen, vannak olyan tesztek, igen, hogy több rejtekhely van, az egyikbe helyezem el a jutalmat, azt a kutya látja, utána egy kicsi idő eltelik, megtalálja-e elsőre hozzá a rejtekhelyhez megy, ahol a jutalom volt, vagy van a tanszéken például egy úgynevezett érintőképernyős berendezés, ahol különböző figurákkal asszociáltat a kísérletvezető jutalmat, mennyi idő alatt tanulja meg, hogy mit kell választani a kutya.
Honvédségben csináltattak velünk ilyet utoljára. Akkor ez ismerős.
Igen.
Első ránézésre a kutatási pénz az nagyon komoly. De laikus vagyok. Tényleg nagyon komoly?
Igen, tehát a kutatási pályázatokhoz képest, amik Magyarországon elérhetők, ez egy nagyságrendel körülbelül több.
De mi kell ahhoz, hogy egy ilyenbe valaki ezt elnyerje? Pályázni kell?
Természetesen pályázni kell. Évente írja ki az Európai Kutatási Tanács ezt a pályázatot, 3 kategóriában. A fiataloknak, a haladóknak, meg a mestereknek, mondjuk így, és amiben most én indultam, az a fiataloknak szóló grant volt.
De ez ilyen, tudni kell, hogyan pályázni? Tehát az ember kiszagolja, hogy mi az, amit egy ilyen pályázatban legszívesebben fogadnak egy úgynevezett fiatal kutatótól?
Ebben pont az az izgalmas, hogy valójában a pályáztatási rendszer úgy alakult ki, hogy nagy témák vannak. Tehát mondjuk biológián belül, ha jól emlékszem, 5-8 vagy talán 8 téma van, abban benne van biokémia, élettan, genetika és különböző ágak, de ezen belül nem szabják meg azt, hogy a kutató milyen témába ad be, és akkor a megfelelő bizottság elé kerül az ő pályázata.
Ugye az mennyire szexi a dolog?
Igazából az érdekes, amikor én bementem egy korábbi években bíráltam, akkor azt mondta a bizottság vezetője, hogy tudják, mi a mi dolgunk itt? Az a dolgunk, hogy megkeressük a jövő Nobel-díjasait. Tehát őket nem az érdekli elsősorban, hogy most konkrétan mi fog történni, hanem az, hogy azt az embereket találják meg, akik valamilyen területen kiválóak, és hosszabb távon ő vállukra építve a tudományt európai szinten tudjuk még magasabbra emelni.
Valami koherens, korábbi kutatási irányt kell ilyenkor fölmutatni?
Nem, ez a trükk benne. Tehát pontosan a másik fontos ilyen szabály, ez a, ugye a nagy kockázat, nagy nyereség elvé működik, tehát ugye, és ez az érdekes, és ezért izgalmas ez a verseny, mert ha az ember olyat ad be, amire azt mondják, hogy na hát ezt én is kitalálhattam volna, mi ebbe a különös, akkor azt mondják, ez unalmas, ez nem érdekes. Ha azt mondjuk, hogy most mi a Marsra akarunk leszállni, akkor azt mondják, na ez meg lehetetlen. Tehát a kettő közé kell belőni a dolgot, legalábbis úgy kell a kutatást bemutatni, és hát azt mutatja egyébként a tapasztalat is, hogy azért sokszor sikerül is, tehát most már jó pár Nobel-díjas van azok között, akik a pályázatokat korábban elnyerték.
De amikor írta, akkor volt egy olyan szakasz, amikor azt mondta, hogy ez eddig nagyon jó, ettől lehet, hogy fogok nyerni?
A pályázatíráshoz biztos, hogy kell egy nagy rutin. Tehát, hogy nagyon sok pályázatot írtam egyrészt én is életemben, másrészt részt vettem mások pályázatának az írásában, és a pályázatot nem egyedül írtam. Rengeteg segítséget kaptam a tanszéktől, már ennek a megírásában is. És ráadásul volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy ezt nem fogom beadni, mert teljesen fölösleges, mert nem fog nyerni, és aztán mégis csináltam tovább, és a beadási határidő előtt órákkal döntöttem el, hogy jó, akkor most már annyira nem lesz ez kínos, beküldöm. Ami érdekes ebben a pályázatban, hogy több lépcsős. Tehát nem csak az írásbeli dokumentumokat vizsgálták meg, hanem egy interjún is részt kellett venni Brüsszelben. És akkor ott viszont már nem kaptam segítséget. Tehát előtte fölkészülhettem erre az interjúra nyilván, a tanszéken is többször elmondtam azt, hogy majd az interjún mit fogok mondani, és vártam a kérdéseket, hogy felkészülhessek arra, hogy majd ott az interjú mik hangzanak el.
Mit hangzottak el? Mire voltak leginkább ki? Mi az, ami meglepődött, hogy ezt most miért akarják tudni?
Az mutatja, hogy eleget készültem, hogy nem voltak nem végül ilyen kérdések. Igen, 20-an ültek körülbelül a teremben, ebben az interjúban, 20 professzor a világ minden tájáról, nem csak, ez egy európai kutatási tanácsnak a pályázata, de nem csak európai kutatók bírálnak, hanem a világon bárhonnan fölkérnek bírálókat, és aztán ők el is utaznak Brüsszelbe az interjúztatás idejére. És szerencsére ennek az alapos készülésnek köszönhetően, meg ugye Ádám is most azért jött el, mert ő is rengeteget segített a fölkészülésben, és ugye neki voltak korábbi bíráloként tapasztalatai is, emiatt végül nem kaptam olyan kérdést, ami nagyon meglepett, vagy megrázott volna. De az biztos, hogy kíváncsiak voltak a kockázatokra, hogy egyrészt, amit ön is kérdezett, hogyan tudjuk megtartani ezeket a kutyákat, hosszú távon hogyan lehet őket vizsgálni, mit kezdünk ezzel a nagy variabilitással. Nagyon hasonlóak voltak a kérdések, mint amiket ön föltett itt.
Kell ilyenkor készülni, mint egy egyetemi vizsgánál arra, hogy a kérdezőknek mi a happy-e? Tehát föl kell abból készülni, azok mit csináltak az előző 50-60 évben, amíg professzorokká váltak?
Azért nehéz, mert azon kívül, hogy ki a panelnek az elnöke, titkos, hogy ki lesz majd a teremben.
Tehát nem lehet tudni.
Lehet tippelni nyilván, meg két évente a tagoknak a fele körülbelül ugyanaz, és utólag kihirdetik, hogy ki vett részt a panelben. Tehát, hogyha az ember egy kicsit visszalapoz, és megnézi, hogy a korábbi bizottságokban kik voltak tagok, akkor ilyen értelemben lehet készülni, igen.
Az mire jó, hogyha egy ember egy ilyen kaliberű pályázatot megnyer később? Azon túl, hogy benne van nyilván a szakmai életrajzában, meg a eredmények benne lesznek a publikációs listákban, és hivatkozni fogják.
Igazából eleve, hogy induljon valaki egy ilyen pályázaton, ahhoz már nagyon komoly tudományos háttér kell, tehát ugye nélkülnek is azért volt egyáltalán esélye, hogy beadhat egy ilyet, mert nagyon sok jó eredménye volt korábbról. Ez a pályázat gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy ezt a lendületet az ember meg tudja őrizni, különösen a mai világban, amikor nagyon meg kell küzdeni a pázdi forrásokért, tehát ő most kapott egy olyan, hát ez mintha egy lottót nyert volna az ember, és ugye a lottót az sokféleképpen lehet felhasználni, de a legszerencsésebb úgy, ha az ember befekteti, tehát szerintem itt is ez fog történni, amelyre én őt ismerem, és egy remek befektetés fog bekövetkezni, és ennek nyomán reméljük azt, hogy a magyar tudomány meg fog tudni erősödni még újabb pályázatoknak a elnyerésével a későbbi években.
Ilyenkor ez a pénzt elkülti, beleforgatja a kutatásba, vagy mi ennek a sorsa?
A pályázatnak elengedhetetlen része a költségvetés, tehát eleve úgy nyújtjuk be, hogy lehet tudni, előre van egy terv arra, hogy mire költjük el a pénzt, és még most is folyik a szerződéskötési folyamat, amikor nagyon pontosan meg kell mondani, hogy melyik összeget milyen soron és pontosan mire fogjuk elkölteni. 8 ember lesz alkalmazva ezen a projekten 5 év alatt, hogyha ebbe belegondol, akkor már a pénznek ugye egy jó része le lett fedve. Nagyon sok költsége lesz a genetikai vizsgálatoknak mindenképpen, és például az MR-szkennernek a bérleti díja, ahol ugye majd vizsgáljuk, hogy a kutyák agyi aktivitása milyen nagy területek aktívak egy-egy inger adásakor, annak is van egy komoly bérleti díja.
Megvan a kellő számú kutya? Vagy még vigyenek kutyákat? És ha igen, akkor hova?
Várjuk még a kutyákat.
Májusban indul maga.
Májusban indul, igen, már most jelentkeztek körülbelül 150-en, nagyon örülünk ennek, de még azért nem mondjuk azt, hogy ne várnánk embereket, mert biztos vagyok benne, hogy lesz lemorzsolódás. Ugye amikor kiderül, hogy konkrétan hányszor kell bejárni a tesztre, akkor az emberek ezt átgondolják, hogy ők mennyit tudnak ebből vállalni.
Csinálnak valami honlapot hozzá, hogy a kutyakedvelők is tudják látni, hogy hol van a szomszéd kutyája?
Csinálunk honlapot, egyébként Enikő mellesleg a nagyon profi ilyen szempont volt, tehát a szociális médiát és mindenfélét nagyon jól használnak. A tanszéregében van honlapja, ezt azért a legtöbb magyarországi kutyás ismeri a családi kutya programnak a honlapját, és mi tényleg igyekszünk mindenütt megjelenni rádióban, tévében is, és az interneten is. és ehhez fogunk kapcsolódni, tehát ha valaki ezeket a régi honlapokat felkeresi, akkor onnan linkek át fogják vezetni őt, ha érdekli ez a téma az Öreg Kutya projektre.
És az a neve, hogy Öreg Kutya projekt?
Kutyaetológia.elte.hu
Kutyaetológia.elte.hu oldal.
Igen, de Öreg Családi Kutya program.
Öreg Családi Kutya program. Köszönöm szépen. Kubi Nyénikő, Miklós Ádám. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.